Ez a Groove Podcast harmadik adása. A szerkesztő házigazda Megyeri Léna tánckritikus, aki a Groove Podcast minden epizódjában egy-egy táncerőadásról beszélget meghívott vendégével. A koronavírus járvány időszaka alatt, amíg a színházak zárva tartanak, olyan táncműveket ajánlunk a hallgatók figyelmébe, amelyek teljes terjedelmükben megtekinthetők az interneten. A podcast célja, hogy segítsen eligazodni a hatalmas online kínálatban, és kedvet csináljon a tánctörténet fontos és izgalmas alkotásainak megtekintéséhez. A mai epizód középpontjában a cseh koreográfus Jirzsi Kilián három rövid táncműve áll. Az adás vendége Bősze Ádám zenetörténész, a Bartok Rádió műsorvezetője.
Köszöntöm a hallgatókat, Megyeri Léna vagyok. A mai adásban egy általam nagyon kedvelt koreográfus előadásairól fogunk beszélgetni Bősze Ádámmal, de még mielőtt rátérnénk magukra a művekre, arra lennék kíváncsi, Ádám, hogy neked egyáltalán milyen viszonyod van a tánchoz, ugyanis nekem tánccal foglalkozó emberként nagyon evidensnek tűnik, hogy elválaszthatatlan egymástól a zene és a tánc, de egyáltalán nem biztos, hogy egy zenével foglalkozó szakembernek ez ugyanennyire egyértelmű.
Általában a tánchoz hát egészen sajátos a viszonyom. Először is egy ilyen ismeretlen terület, ha a művészi táncot nézzük. Ha nem a művészi táncot nézzük, akkor volt közöm a tánchoz annyiban, hogy a gimnáziumban én az esztergomi ferencesekhez jártam, ott harmadik osztályban nekünk kötelező volt tánciskolába járni. És minden héten lehoztak minket Budapestre busszal, és a Patróna Hungária egyházi lánygimnázium leányaival kellett táncolni. De hát az egy harmadikos gimnazista gyereknek, aki most nem tudom, 11-es talán a mostani beosztásban, azért, hogy úgy mondjam, ez nem feltétlenül a táncról szólt. Pláne akkor én nem voltam egy túlságosan könnyen zabolázható gyerek, de büszkén hirdettem és hirdetem azóta is, hogy jártam tánciskolába, de érzem azt, hogy a saját magam hibái meg hiányosságai miatt olyan nagy közöm vagy komolyabb közöm nem volt a tánchoz. Ha pedig mint zenetörténész kell válaszoljak, úgy azt gondolom, hogy az, amit te az előbb a felvezetőben vagy a kérdésben mondtál, hogy a tánc és a zene az nagyon is egymáshoz kapcsolódó dolog. Ez egy óriási hibája a zenetörténész képzésnek, de szerintem megmerem kockáztatni a zenész képzésnek is, hogy alig van olyan oktatás, amelyen ezt a kettőt egyben kezelnék, és ez azért is kár, mert a zenetörténetnek bőven voltak olyan korszakai, amikor egy zeneszerző előbb volt táncmester, és mellette zeneszerző, és előbb volt meg a koreográfia, és utána készült hozzá a zene. A 17.-18. század elejé Franciaországban ez például így volt. Aztán ez így valahogy kimúlt, és ahogy megszűnt a szimfóniában a menüettétel, és lett belőle szkercó, úgy vált a zene, hiába is komponált valaki táncot, tánctalanná. De hát ott vannak a Johann Strauss keringők, tehát a bécsi világ a 19. század második fele, vagy hát akár a 19. század úgy, ahogy van, azok is tánczenék voltak, és arra is táncoltak, ott is kellett tudni, hogy mi az a négyes, mi az a polka. De ezeket mi zenetörténészek, vagy legalábbis én, nem többiek nevében nem nyilatkozom, én sajnos ezt csak per zene szoktam hallgatni és figyelni, és ez egy nagy hiba. Tehát ez egy ilyen feladat, amit még valahogy meg kell oldani, tehát föl kell magam tuningolni ebben. Mondom ezt azért is, mert mivel kevesebb az ismeretem, ezért kevésbé értem.
Nézőként volt bármi olyan emlékezetes találkozásod a tánccal?
Igen, hát klasszikus balettet, azt láttam viszonylag sokat. Egyrészt a szakmámban kifolyólag is, tehát amikor zenekritikus voltam, akkor az Operaház premierjeiről nekem kritikát kellett írni. Nyilván nem mertem volna arra vetemedni, hogy maga a balett produkcióról írjak, de zenei oldalról azt igen, de gyerekkoromban is. Most nem a diótörőt akarom említeni, mert szerintem én a diótörőt nem láttam.
Pedig az minden gyerek azt látja először, igen, majdnem.
De nem, szerintem nekem az nincs meg. Volt a családban egy balettáncos, mégpedig az unokatestvérem kereszt, hát ennyire a családban keresztanyukája volt, Csarnói Katalin. És az ő táncerőadásaira, az ő balettprodukcióira mindig elment a család, és akkor azt megnéztük. De abszolút a klasszikus balett, tehát modern tánccal, vagy nem klasszikus balettánccal, én nagyon-nagyon minimálisan találkoztam. Mondhatnám azt is, hogy akár a Bartók Rádiós, akár akár a televíziós szakmámon keresztül találkoztam én azzal, hogyha egy táncprodukcióról kellett egy kis rövid filmet forgatni, hogy felhívjuk a nézők figyelmét, akkor ott voltam a forgatáson, és ott láttam. Valószínűleg ezért, mert nagyon félek attól, vagy tartok attól, hogy úgyse fogom érteni.
Nemrég hallottam egy interjút Simon István balettművésszel, aki azt mondta, hogy ha valaki nem annyira ismeri mondjuk a modern táncot, akkor Jiří Kilián az, akivel talán érdemes elkezdeni. Úgyhogy ezért is gondoltam, hogy az ő előadásait nézzük meg. És egyébként rájöttem, hogy én is gyakorlatilag rajta keresztül találkoztam először a modern táncra, ugyanis én is klasszikus baletteket néztem azért elég sokáig gyerekkoromban. És azt hiszem, hogy 2000-ben volt egy bemutatója az Operaháznak, a Magyar Nemzeti Balettnek, amin az egyik mű az Kiliánnak a hat tánca volt, amiről majd most fogunk beszélgetni, és hát nagyon tetszett, úgyhogy a saját példám is azt mondja, hogy Kilián az egy jó kezdés.
Jiří Kilián 1947-ben született Prágában, és itt indult táncosi pályafutása is. 21 éves korában csatlakozott John Cranko stuttgarti balettjéhez, ahol már elsősorban koreográfusként tűnt ki. 1973-ban nevezték ki a Holland Táncszínház, vagyis az NDT művészeti vezetőjének, amely posztot 26 éven át töltötte be. Vezetése alatt a társulat nem csak a modern balett úttörőjeként tett szert hatalmas befolyásra Európában, hanem számtalan kiváló táncost és koreográfust is kinevelt. Kilián rendkívül expresszív és muzikális koreográfus. Műveiben a klasszikus balett technikáját ötvözi a népi táncok és a 20. századi modern tánctechnikák elemeivel. Modern balettjeiben a cselekmény helyett az emberi érzelmek, drámák kerülnek középpontba, termékeny és sokoldalú alkotó, akit Európában az egyik legnépszerűbb és legközérthetőbb táncalkotóként tartanak számon. Legismertebb előadásai közé tartoznak az úgynevezett fekete-fehér balettek. Hat rövid táncmű, amelyek bár nem egy időben születtek, mégis számos közös motívum felbukkan bennük. Ezek közül háromról lesz szó a podcast mai epizódjában. Az Anton Webern zenéjére készült Sweet Dreams-ről, a Bach muzsikára koreografált Sarabandról, valamint a Mozart zenékre készült hat táncról.
Akkor mesélj is arról, kérlek, hogy úgy általánosabban hogyan tetszett ez a három előadás, amit megnéztünk.
Először is azt kell mondjam róla, hogy szívesen visszavonnám azt, amit mondtam a korábbiakban, mert ugye azt mondtam, hogy úgyis attól félek, hogy nem fogom érteni. Ergo nem megyek el modern táncprodukcióra. És ez egy hihetetlen butaság. Pontosan a Kilián produkció után, hogy ugyan nem tudom, hogy a művész mit gondolt, de ezek a produkciók nagyszerűek voltak számomra abban a tekintetben, hogy rájöttem arra, hogy nem is érdekel igazából, hogy a művész mit gondolt, mert nekem van olvasatom róla, és ráadásul olyan olvasatom van róla, ami nem is végleges, hanem egyfajta nyitott műként kezeltem én a produkciókat, ami azt jelentette, hogy bennem ez úgy élt tovább, hogy folyamatosan változott. Nem csak a megítélés, az értelmezése. Ugye, vegyük például a Webern zenére, bocsánat, hogy én a zene felől közelítem meg, hogy a Webern zenére készült koreográfiát. Először is számomra volt egy ilyen nagyon könnyen érthető szimbólumrendszere, és ott még a táncot nem is akarom belehozni, a rekvizitumot, az almát, vagy az almákat tudom hozni. Először is azt gondoltam, hogy lehet ennyi olyan almát találni, amelyik nem törik szét. Tehát ugye kezdődött azzal a jelenettel, hogy végig sétált egy ilyen alma soron a táncosnő. És lehet, hogy nekem, de azt gondolom, hogy általában egy kultúrembernek, ha a színpadon alma van, az Biblia. Tehát az abszolút a teremtés. Ha sok alma van, az már egy másik kérdés, ráadásul kifejezetten jópofán használja az almákat, mint a szemgolyó helyettesítésére, vagy mint a születendő gyermek, vagy az étel, tehát a táplálék, vagy pedig amikor rengeteg alma gurul végig a színpadon, az minden lehet játék is, lehet pénz is, bármi. Kicsit azt mondom, hogy még kicsit könnyen is adja magát a dolog, hogy bármilyen értelmezés belefér. De ugye az alma számomra csak egy kellék volt, és hozzájött maga a tánc koreográfia. És annyira egybefüggőnek éreztem az egész koreográfiát, annyira egybefüggőnek, és majdhogy nem olyannak éreztem, mint hogy ebből nem kell elvenni, és nem lehet hozzátenni, mert folyamatosan az embernek a figyelmét leköti. És egy idő után észrevettem azt, és ebből a szempontból meg nagyon, nagyon tetszett, és el is vigyorodtam rajta, hogy nem azt figyelem, hogy mi szól. Általában egy muzsikus azt gondolja, hogy jó, ez, az most az, és akkor arra, és jó, táncolnak, kit érdekel. De hogy a tánc kötött le, és annyira olyan volt, mintha ez a Webern zene erre lett volna írva, hogy eszembe jutott pont ez a 17.-18. századi dolog, hogy milyen érdekes, akár Kilian is írhatta volna ezt a zenét ahhoz a koreográfiához, amit megkomponált. Tehát, hogyha nagyon rövidre akarom fogni, akkor azt mondom, hogy a rend, az az összefüggés rendszer, amit megalkotott, az rendkívül vonzó volt, ugyan nagyon csábítottak a mozdulatok, nagyon csábított a koreográfia és a rekvizitum, arra, hogy történetet találjak ki hozzá, de ez a történet bármi is jött, nem volt egy, hanem utána akár több is, tehát lenyűgöző volt.
Egyáltalán nem baj egyébként, hogy a zene felől kezdtél közelíteni, de nagyon vicces, amit aztán mondtál, hogy el is feledkeztél szinte a zenéről. Persze, hogy azért választottam részben olyan műveket, amiknél gondoltam, hogy a zenéhez, ha máshoz nem, akkor tudsz kapcsolódni legrosszabb esetben, hogy örülök, hogy ez nem így volt. Viszont én meg nagyon a zenére koncentráltam igazából mindegyik előadásnál, és ennél a Webern darabnál pedig pontosan valahogy az ellentétét éltem meg, mint te, hogy én nagyon azt éreztem, hogy letáncolnak minden egyes hangot, szóval, hogy illusztrálja a zenét.
Ez pejoratívan mondod, hogy letáncolnak minden hangot?
Itt vagy... ebben az esetben nem. Van olyan, amikor igen, az kifejezetten olyan rosszul hat, hogy minden egyes hang le van táncolva, de itt valahogy azt éreztem, hogy tényleg értelmezi a zenét, inkább azt mondanám.
Én nekem egyik se jutott, tehát az amikor rádöbbentem arra, hogy ezt a zenét, mint hogyha erre a táncra írták volna, az egy ilyen nagyon pozitív élmény volt. Nem jutott eszembe a letáncolás, hanem inkább a kettőnek az egysége. Ugye a Webern művet, amikor az ember meghallgat mondjuk a Zeneakadémia nagy termében, vagy pedig otthon, akkor hát szerintem az igazi sznobok azok vagy tudják a partitúrát kívülről, kevesen vannak, vagy pedig a kezükbe fogják a kis partitúrát és nézik, és akkor elemzik. Tehát egy kicsit ilyen analitikus előadásmód, analitikus zenehallgatás, ez lengi körül Webernek a művészetét. Itt nem volt erről szó, tehát egy abszolút magától értetődő volt, hogy ez a zene. Meg a másik az, hogy nem figyeltem rá, de aztán utána eszembe jutott az, hogy kicsit ilyen klasszikusnak is gondoltam ezt az előadást, a klasszikusnak abban az értelemében, hogy az egésznek ezzel a nagyon monokróm felfogással, ami persze lehet már a filmes oldal is, mert ez nem csak tánckoreográfia volt, amit láttam, hanem egy filmes produkció is, tehát a filmrendező az úgy vette fel ezt a színpadi produkciót, hogy az nagyon, tehát maga a filmes látásmód is nagyon, nagyon mellette van még a zenének, meg a táncnak. Nem mondom, hogy ugyanazon a rangon, de nagyon jól segíti, néha túl segíti nekem a produkciót. Tehát nem azt láttam, hogy ülök a színházba leszögelve egy pontba, és néha nem tudtam eldönteni azt, hogy ugyanezt látnám-e, hogy az elején van, amikor az alma röpül, és hogy ugyanezt látnám-e a színpadon. Tehát, na mindegy, de ez a monokrom feldolgozás, ez nekem nagyon a 30-as éveket, vagy akár a 20-as éveket idézte, és kicsit abban a korban éreztem magam, mint amikor Webern a zenét komponálta, nem tudom, ez a 30-as években született, ez a darab Gőzöm sincs. De ebből a szempontból nem is klasszikus, hanem archaikus is volt egyben.
Ez volt a kedvenced, mondhatjuk?
Abszolút, abszolút. Azért a másik kettővel nem tudtam én ennyire könnyen mit kezdeni. Ott folyamatosan meg akartam valamit érteni, azt hiszem. Annyira fölbuzdultam az első sikerélménye, hogy az, akkor ezt is értenem kell, és teljesen elvesztem. A Saraband az azzal kezdődik, hogy maga a Bach Saraband az felcsendül hegedűn, és akkor az egész még így nagyon annyira könnyen adta magát, mert eszembe jutott az elsővel kapcsolatban ez az egész rend és rendszer, hogy milyen jó, hogy Webern zenét választott, mert ott annak is ott. Tehát kicsit olyan az a muzsika, Webern muzsikája, teljesen szikár zenei világ, egy nagyon rövid, de szikár zenei világ, hogy ott mindennek megvan a kimért helye, és aztán hirtelen az egész eltűnt, és egy olyan bizonytalanságba kerültem, hogy föl kellett, én feladtam azt, hogy ezt most így megértsem, de aztán eljöttem arra, hogy igazából ez is egy út, hogy az ember elveszti a kapaszkodót. De nem engedett azért annyira sokáig bizonytalanságban lenni, hogy utána azt gondoltam volna, hogy jó, most már unom. Nem mondom, hogy összeállt egy kép, nem mondom, hogy lett egy mozaik, amire rá tudtam nézni, de lehet, hogy nem is ez volt a cél.
Kilián maga is azt mondta egyébként, hogy nem gondolja, hogy a feltétlen meg kéne érteni a nézőknek azt, amit ő mondjuk akart, vagy egyáltalán magát az előadást, sőt, van olyan, hogy ő sem érti a saját előadását. Szóval nincsenek szerintem tényleg ilyen egy az egyben megfejtések. A Saravannál ő azt mondta, hogy ő nagyon szereti Bachot, de annyira szereti Bachot, hogy 30 éven keresztül hozzá sem mert nyúlni. És amikor végül is úgy döntött, hogy akkor jó, most már hozzányúl, akkor is még valahogy szükségét érezte annak, hogy hát kvázi roncsolja a zenét, és ebből lett aztán ugye az, hogy először halljuk a Bach zenét, aztán pedig egy ilyen
digitális effektek igen, alapján készült.
Igen, igen, valami átdolgozásszerűség, és hozzájönnek a táncosoknak a különböző hangeffektjei, meg a mozdulatainak a hangjai, ami tulajdonképpen a hangkulisszát alkotja, és akkor a végére jut el oda megint, hogy egy kicsit visszatér Bach.
Azt például, azt nem tudtam, nyilván nem ismerem az ő művészetét ennyire, de az feltűnő volt, hogy mind a két darabban, most a harmadikra ebből a szempontból nem emlékszem, hogy a rekvizíteket, tehát az eszközöket mennyire használja. Az egészen meglepő volt a Sarabandban, amikor a férfiak a, nem tudom, póló ez, ami rajtuk van, amikor egyszer csak úgy álltak a színpadon, de ez megint egy filmes szemlélet is, hogy a pólót felhúzták a kezükre, és olyanok voltak, mi nem tudom, mint pontosan a fordítottja annak, ami fönt volt, ugye ott voltak ezek a rokokó abroncsos szoknyák. És aztán, amikor ezek a ruhadarabok fölkerültek oda a szoknyába, amely szoknyák egyébként még ráadásul fényforrásnak is számítottak. Tehát azért csak elkerülünk ehhez az almás dologhoz, hogy megint ennek is csomó olvasata lehet. Lehet, hogy pont éppen a zene, vagy a zenétlenség része, ez a fajta roncsolás része, vagy a zene hiánya okozta azt, hogy elvesztettem a fonalat. Nem tudom, de jó volt elveszteni a fonalat végül. Aztán visszakerültem.
Én szerintem nem vesztetted el, mert most is egy csomó mindent elmondtál.
Azt mindenképpen fölkeltette bennem ez a trió, hogy ez egy baromi érdekes világ, és hogyha megfelelő nyitottsággal próbálja az ember ezt, tehát nem akarja minden áron, hogy már pedig én nekem valamit haza kell vinnem innen, valami tartalmat, mert hogy a piroska most meghalt a végén, vagy a nagymama halt meg. Ha az ember nem így ül be, akkor ez egy tényleg sokkal nyitottabb mű, mint egy zene, mert azért annál, tehát egy Webern darabnál, egy ilyen koreográfia érthetőbb, könnyebb a fogódzót megtalálni, mint hogyha pusztán a zenét hallgatod.
Érdekes volt ez is, amit mondtál, hogy ugye ott vannak a rokokó ruhák ebben a Sarabandban is, amiben egyébként csak férfi táncosok vannak, szóval valamilyen szinten mégis ott vannak a nők, még ha ez esetben a hiányt jelenti.
Hát
is,
abszolút. Vagy abszolút.
Ebben a három darabban, amit néztünk, nem volt olyan sok duett, azt hiszem, de Kiliánnak azért nagyon-nagyon jellemző a darabjai, hogy elég sok duett van bennük, és egyszer meg is kérdezték tőle, hogy miért csinál ennyi duettet, vagy miért van ez a darabjaiban annyira a központban, és azt mondta, hogy azért, mert ő ennél érdekesebbet nem tud elképzelni azt, hogy két ember együtt táncol és duettet táncol, és hogy milyen érdekes, hogy valójában itt is, még ha szószoros értelmében nem is feltétlen voltak duettek, vagy nem is feltétlen táncoltak együtt férfiak, mert mégiscsak ez valamilyen formában mindig megjelent. Ez is egyfajta duett, amit az előbb elmondtál, hogy ott vannak a női ruhák, és felemelkedik
hát
a...
Hát az mindenképpen, hát az sőt,
férfi
hát az,
póló.
Igen, hát azt nem akarom most túlságosan könnyen, számomra könnyen értetővé tenni, de hát azért abban nagyon, nagyon sok minden van abból, hogy a férfiak abszolút a nőkből születnek, tehát az a fény, amifele egy férfi próbálja az arcát fordítani, az abszolút a nő.
A Mozartot kerülted eddig egy picit, nem tudom, hogy ez direkt volt, vagy hogy kevésbé tudtál ahhoz kapcsolódni. Ez a Hat tánc című darab, amit egyébként a magyar közönség szerint nem elég jól ismer, mert többször bemutatták az operában az évek folyamán. Megnéztem, hogy mit írt róla Kilián, elég sokat koreografált ő Mozart zenékre, és a honlapján ehhez az előadáshoz a Mozartnak az egyik levele van beidézve, amit a unokahúgának ír. És nekem valahogy igazából tényleg erről szól ez az egész, hogy ez a hát kicsit bugyuta, bárgyú humor is megjelenik itt az előadásban, szóval nekem valamilyen mozarti életérzés volt ez a tánc.
Én megmondom őszintén, nekem ez a harmadik volt a legkevésbé, nyilván nem véletlenül kerülöm. De ez már az én saját problémám, tehát ez nem a produkció baja, vagy bármilyen nekem a Nekem az egész Mozart jelenséggel való problémám, vagy kezeletlen betegségem az, ami rávetül erre is, mint minden másra, mert én Mozartot sokkal tragikusabb zeneszerzőnek, nem csak a sorsát tekintve, hanem tragikusabb zenéket komponáló zeneszerzőnek tartom, mint ami ebből itt. Bocsánat, hogy ezt mondom, de ebben nekem volt még némi habosság is. Nem tudom, ezt valahogy én így távol tartom magamtól. Pontosan, amit mondtál, ez a fajta Mozart világ, ott vannak a vonós négyesei. Ott van néhány zongora versenynek a lassú tétele. Ott van Don Giovanni, ott van hát még a varázsfúvolának is vannak ilyen bizonyos szakaszai, amelyek legyen bennük bármilyen gyakran is feloldás, bármilyen gyakran is jelenjen meg a napfénye végén. De azért ezek nagyon sötét zenék számomra, és nagyon, nagyon árnyékolják a mozarti képet. Tehát nem ez volt a kedvencem, de hát egy virtuóz dolog volt egyébként, mert nagyon könnyen adja magát szerintem így Mozart. Sok olyan Mozart pillanat van a világ sokféle művészeti ágban, ami ilyen. Tehát ez a kicsit bugyuta, de nagyon frappáns, és nagyon is kicsit olyan Milos Forman.
Igen, ezt akartam mondani, vagy ez jutott még eszembe, igen, hogy kicsit Amadeus.
Igen. Egyszer a Bartók Rádióban egy hallgató megkérdezte azt, hogy és ezt a hallgatókkal is elkezdtük beszélgetni erről, hogy lehet-e túlhallgatni Mozartot. És akkor teljesen ki voltam akadva, hogy már a kérdés is milyen, és hogy azért a világ egyik legnagyobb zeneszerzője, mert nem lehet túlhallgatni. Most is így gondolom, de azt, hogy tehát túl sok tejszínhabot enni, azt lehet. És abban az ember kicsit megcsömörlik, és lehet, hogy emiatt a betegségem miatt fintorodtam el a végén.
Jó, vannak Kiliánnak más koreográfia is Mozartra, majd egyszer kipróbáljuk, hogy azt megnézzük.
Engem ez nagyon, nagyon érdekel, de ez már lehet, hogy most már én kérdezlek téged, de pontosan a Kilián miatt azt mondtad, hogy ő nem a legelvadultabb, tehát hogy meg vele kell kezdeni. Uh-huh. Én így több büszke voltam magamra, hogy na végre valami annyira elborult kortárs táncprodukciót látok, hogy de akkor ezek szerint...
Hát nem akarlak lelombozni. Igen.
Szóval ez a mennyiségű tartalom, amit én el tudtam magammal vinni az előadások után, ez a mennyiségű tartalom, ez lehet, hogy gyakrabban lennék kiszolgáltatott helyzetben, és azt mondanám azt, hogy elvesztettem a fonalat, vagy föl se vettem.
Igen, azért Kilián alapvetően egy, nem azt akarom mondani, hogy könnyen emészhető, de általában szeretik az emberek, még azok is, akik egyébként tényleg mondjuk klasszikus baletten szocializálódtak.
De nem az, hogy szerethető, isteni, tehát tök jó. De értem, csak én azt gondoltam, hogy Kilián már itt a mélye, az utolsó bugyra a kortárs táncnak, de ezek szerint nem.
Ebben a tekintetben akkor egy picit le kell, hogy lombozzon.
De nem, mert ez tök jó, hát akkor gyerünk előre. Aztán
igen, abszolút.
Nagyon jó választás volt, mert azt meghozta, hogy érdekelni kezdett.
Ha tetszett az adás, kövesd a Groove-ot a Facebookon és az Instagramon, hogy elsőként értesülhess a podcast újabb epizódjairól, valamint a további izgalmas táncos tartalmakról. Ha pedig kedvet kaptál megnézni a mai epizódban bemutatott előadásokat, keresd felületeinken a teljes előadás felvétel linkjét.